Köszöntöm Önöket! Ez itt az Agapé Plus, Bodó Máriát hallják. Itt a nyár, a pihenés, a szabadságok, a kikapcsolódás ideje. De vajon hányféleképpen adhat lehetőséget ez az idő a lelki feltöltődésre, avagy a lélek ápolására? Hogyan tudunk a mindennapjainkban oda találni Isten jelenlétéhez? Könnyű vagy kihívással teli út ez? A rohanó hétköznapokban gyakran azt érezzük, hogy csak egy kis nyugalomra, csak egy kis csendre vágyunk. De milyen viszonyunk van valójában a csendhez, az egyedül léthez? Ha elfogadjuk azt a gondolatot, hogy Isten anyanyelve a csend, vajon beszéljük-e azt a nyelvet? És hogyan lehet megtanulni? Mai adásunkban ezekről a kérdésekről beszélgetünk majd, és akik pedig e kérdések megválaszolásában segítségünkre lesznek, vendégünk Nagy Bálint jezsuita szerzetes és Jobb Máté evangélikus lelkész, lelki gondozó, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéni Intézetének docense. Köszöntöm Önöket! Első kérdésként, hogyha már a nyárról beszélünk, az Önök nyarában van-e olyan, ami kimaradhatatlan, elengedhetetlen, évek óta alkotó része, hogyha már a kikapcsolódás feltöltődés a témánk?
Az elmúlt 13 év nyaraiban lehetőségem volt, van kint az Egyesült Államokban tanítani lelkivezetést. Úgyhogy a nyaramra gondolok, akkor valahogy, ahogy leszállok a reptéren San Franciscóba, és megcsap az illata a helynek, és akkor átmegyünk az öbölbe, és akkor nézem a tengert, és a lelkivezetésnek a mélysége. Valahogy persze átmegyek egy kontinens távolságvétel, de maga a lehetőség annak, hogy finomodhatok abban, hogyan kísérünk másokat. Az én nyaramhoz ez tartozik hozzá, így ilyen zsigerileg vagy várakozással.
Itt inkább a munkára kell koncentrálni, vagy a lelkivezetés, az a lelkivezetőnek is a lecsendesedés ideje.
A finomodás bennem, amit azt hiszem, a lehetősége annak, hogy együgyű lehetek ott.
Milyen értelemben?
Hát, hogy itt az irán van bízva egy több feladat, egy rendi közösség, a különböző szervezések, programok, és amikor nyár jön, akkor valahogy ettől lehet távolságot venni, és lehet mélyülni abban, ami az identitásomnak, a hivatásomnak egy fontos része. Része a csend, azt hiszem, mint a meghallgatásnak is, vagy a párbeszédnek is.
Máté?
A nyár egyik elengedhetetlen programja az, hogy eljutok néhány napra egy olyan helyre, ahol egyedül lehetek. Ez vagy egy kolostor, ahova befogadnak néhány napra engem is, mint evangélikus lelkészt, vagy pedig valami jó távoli hely Magyarországon belül. De amikor ezt kimondom, akkor eszembe jut az is, hogy a nyár kikerülhetetlen élménye az, amikor a feleségem ugyanezt megteszi. És akkor meg egyedül vagyok a gyerekekkel. Hát most már furcsa ezt mondani a gyerekek, mert már igazából nagy kamaszok, de mégis az, hogy valamilyen egyensúlyt fent tudjunk tartani, ahhoz nekem is jó elvonulni néhány napra, meg páromnak is jó elvonulni néhány napra. Mind a kettő igazából valahol lelki gyakorlat, mert az egyik a csend gyakorlásában történik, meg a másik meg a legközelebb álló személyekkel való nagyon intenzív kapcsolatban történik meg a lelki gyakorlat.
A lelkészi és a szerzetesi léthez is hozzátartozik az, hogy legyenek ilyen elvonulások, vagy egyébként is belső vágy?
A mi jezsuita képzésünk és hagyományunk az, hogy minden rendtársunk évente 8 napra elvonul csöndbe. Képzésünk elején 30 napos lelki gyakorlat, és aztán pedig minden évben egy 8 napos ilyen csöndes elvonulás, ami hagyomány, szokás része az életünknek. Hogy ez elége? Hát az egy jó kérdés, hogy valószínűleg ez így önmagában segítség, ahogy az év többi napján oda találjunk valamihez, ami talán 8 napban, vagy egy hosszabb elvonulásban mélyebbre kerülhet. De önmagában talán a visszatalálásunk ehhez a térhez lesz az, amit keresünk, vagy amiről magyarul lenne talán beszélnünk.
Szívesen fogalmazom meg azt, hogy nem is feltétlenül a szerzetesi léthez, vagy a lelkészi szolgálathoz kapcsolódik ez az igény, vagy ez a szükség, hanem a keresztény ember, hívő ember életéhez. Tehát, hogyha keressük azt, nem is azt, hogy mi mit tudunk adni az Istennek, hanem hogy az Isten mit tud adni nekünk, hogy mivel akar megszólítani, mivel akar formálni, akkor ehhez szerintem mindenkinek elengedhetetlen, hogy legyen egy olyan kiemelt időszak, akár egy napon belül, akár a munkás hétköznapok mellett, mondjuk a vasárnap, vagy akár egy ilyen hosszabb időszak, vagy egy évre tekintve mondjuk a nyári időszakban néhány napra, amikor intenzívebben, vagy másféleképpen tudja megélni ezt a csendet. Ami persze nem, mi szeretünk főleg ilyen egyházi körökben a csendről úgy beszélni, mint hogyha az valami nagyon áldott lenne, valami nagyon jó dolog lenne, de hogy azért nem könnyű a csendben lenni. Szóval, hogy a csendben nem az történik, hogy én megteremtem magam számára a külső csendet, és akkor abba a csendbe úgy szépen finoman simogatva, csupa jó dolgokkal belép az Isten, hanem nagyon sokszor abban a csendben először találkozom az én árnyoldalaimmal. És nagyon sokszor valószínűleg azért is félünk csendben lenni, mert ezek az első hangok, élmények, benyomások, ezek nem feltétlenül a minket végtelenül szerető Istentől jönnek, hanem onnan jönnek, hogy vannak feldolgozatlan témáink, kérdéseink, elakadásunk, és azok, amikor kapnak időt, akkor úgy dörömbölnek az ajtón, hogy hát itt vagyunk, hát részt kívánunk az életből mi is.
Ebben még részletesebben belemennék. Bálint atya jelzett, hogy valamit hozzákapcsolod.
Annyit, hogy hogy nem könnyű kiszakadni, csak valahogy az az együttérzést szeretném kifejezni ügyetlenül talán, hogy ahhoz, hogy valaki elvonuljon hosszabb időre, akár lelki gyakorlatra, akár csöndbe, ahhoz részben családos állapottól függ ez, hogy egyáltalán van-e lehetőség rá, másrészt pedig anyagiaktól. Hogy nem olyan egyszerű megtalálni azokat a helyeket, meg tereket, ahol tényleg kapunk eszközöket, segítséget ehhez, de van lehetőség erre. Csak hogy annak az együttérzés, hogy ezt keressünk kell, ez nem olyan könnyű.
Akkor most első körben nézzük meg azt, hogyha nem egy ilyen nagy kiszakadásról beszélünk, és hosszú elvonulásról, hanem hogy mindennapjainkban hogy tudjuk ezt beépíteni. Tehát akkor kezdjük, akkor váltsuk ezt most ilyen apró pénzre. Onnét gondoltam, hogy indítom ezt a gondolatkört, hogy engem érdekelne, hogy önökhöz milyen gyakran fordulnak úgy emberek, hívek, hogy elégedetlenek az Isten kapcsolatukkal, és az elégedetlenség alatt most azt értem, hogy szeretnének mélyebbre menni, nem tudnak imádkozni, vagy legalábbis azt érzik, hogy szeretnének jobban imádkozni, vagy nem érzik Isten jelenlétét, pedig szeretnék, vagy nem hallják őt. Mennyire általános az, hogy lelki gondozóként, lelki vezetőként, papként, lelkészként önökhöz ilyen kérdésekkel fordulnak?
Szívesen mondanám azt, hogy valójában minden kérdés mögött ez a kérdés áll. Lehet, hogy nem úgy fogalmazzák meg, lehet, hogy azt mondják, hogy az életük valamelyik területével kapcsolatban van valami kérdésük, de végső soron minden kérdés valahol mégiscsak oda vezet, hogy hogy vagyok én magammal, hogy vagyok azzal, hogy itt vagyok a világban, miért vagyok itt a világban, hova megyek. Szóval nem feltétlenül azokkal a nagyon szép teológiai, lelkiségi kifejezésekkel jönnek, de nagyon sokszor akár egy életkrízisben, egy lelkigondozói kapcsolatban, hogyha elindulunk, akkor sokszor mégiscsak ezekhez a nagyon alapvető egzisztenciális kérdésekhez tudunk megérkezni. Aztán persze vannak olyanok is, akik lelkivezetésre kifejezetten azzal a kérdéssel keresnek meg, hogy igen, száraznak, elakadnak érzik a lelki életüket, úgy érzik, hogy hát mormolják az imádságokat, amiket esetleg nagyon régen tanultak egy egész más életfázisban, de hogy azt érzik, hogy ők ezt igazából úgy maguknak mondják, és hogy nem is biztos, hogy bárki hallgatja, és akkor lehetőség van arra, hogy ebben a segítő kapcsolatban, lelkivezetői kapcsolatban kifejezetten arra fókuszáljunk, hogy mi van ott, mit lehet érte tenni, vagy hogyan lehet nyitottabbá válni, hogy be tudjuk fogadni azt a szót, azt a megszólítást, ami az Isten felől érkezik.
Én abban a megajándékozott helyzetben vagyok, hogy napi 1-6 órát beszélgetek ilyen témában. Ritka az a nap, amikor nem találkozom emberekkel, ilyen kérdésekkel, hogy erről beszélgessünk, és az elmúlt, nem tudom, papi éveimben, most nemrég volt 14 éve, hogy papát szenteltek. Na ennek az ajándéka, azt érzékelem, hogy emberek beavatnak bennünket ebbe a keresésükbe, ami mindnyájunk számára egy út. Tehát nem tudom, hogy az elégedettség az itt jó szó, hogy elégedett vagyok-e az Isten kapcsolatban, mert ha azt mondanám, hogy igen, akkor rögtön jön egy ilyen, hogy ilyen nagy képűségérzés kapcsolódna ehhez. De mégiscsak van egy irány, azt hiszem annak, ha az Istennel való kapcsolatról beszélgetünk, hogy érzékeljük, hogy ő elégedette a velünk való kapcsolatával. Tehát a viszonyt érzékelni, oda találni ahhoz a kapcsolódáshoz, hogy az Isten velünk van, vagy mi vele lehettünk, vagy ahogyan ő velünk van. És amint ez létrejön, vagy amint erre ráláthatunk együtt, ott valami nagyon-nagyon szép mélység meg tágasság nyílik, és ott a megélésünk pedig valami ilyen gyógyulást. Bár nem vagyok még kész, vagy úton vagyok, vagy törékenynek élem meg magam, de van egy nagy biztonság, egy megtartottság, és egy irány. És azt hiszem ez az irányba vett lét, ez a haladás érzése, úton haladás tapasztalata az része ennek egyértelműen.
Azért is akartam ezt kérdezni, vagy szerettem volna, mert kérdésem mélyén az lagozott, hogy vajon mennyire tudunk imádkozni? Mennyire könnyű oda találni Istenhez? És önök ezt hogy látják? Elhangzott itt Mátétól, hogy sokan jönnek azzal, hogy mormolják a régen megtanult imádságokat, többre vágynak, de hogy mennyire könnyen beszélünk, vagy nehezen beszélünk arról, hogy milyen is az Isten kapcsolatunk, hogy hol tartunk, vagyunk-e vele párbeszédbe. És amikor készültem erre a beszélgetésre, én magam is azt éreztem, hogy hát egy kicsit úgy nehéz az imádkozásról beszélni. És hogy vajon miért? Aztán picit megnyugodtam, mert kinyitottam André Luff trappista szerzetes könyvét, ennek az a címe, hogy Uram, taníts meg minket imádkozni, és ő is azzal indít, hogy napjainkban, minthogyha az imádságról nehéz lenne beszélni. De vajon miért?
Tényleg nehéz beszélni, és talán azért, mert egyrészt egy nagyon intim dolog az imádság. És nagyon nehéz beszélni talán azért, mert ott valami olyasmi történik, vagy éppen olyasmi nem történik, amit nehéz szavakba foglalni. Zsoltárosok ezt megteszik, de a mai ember például nagyon nehezen tud mit kezdeni azokkal a panaszzsoltárokkal, imádságokkal, ahol úgy nagyon meg tud jelenni az emberi indulat. Mi azt gondoljuk hogy sokszor, hogy az imádságnak valami nagyon szépnek, valami nagyon kereknek kéne lenni, valami nagyon magasztosnak, néha olyan nyelvet is használva, amit alig értünk, vagy a hétköznapokban biztos nem használunk, és ha egy picit alaposabban olvassuk a Szentírást, a Bibliát, a Zsoltárok könyvét, de nem csak a Zsoltárok könyvét, azon kívül is azért találkozunk olyan nagyon nyers, nagyon őszinte emberi szavakkal, gondolatokkal, Isten megszólításokkal. És azt hiszem, hogy az lenne nagyon jó, hogyha megtalálnánk az utat saját magunkhoz, érzéseinkhez, indulatainkhoz, vágyainkhoz, és valahogy onnan tudna így megszületni őszintén az Isten megszólítás, meg is tudna születni az a csend, ahol engedem, hogy az Isten szólítson meg, mert hogy az imádság az nem csak az, hogy én elmondom. Szóval az imádság lényege, vagy legalábbis én így próbálom értelmezni, hogy annak a lényege mégiscsak az, hogy meghalljam benne az Istennek az üzenetét. Az is fontos, hogy én el tudjam mondani, hogy kirakjam, hogy átadjam, inkább legyek dühös az Istenre, mint az embertársamra. Ő ezt jobban elviseli, mint az embertársam. A keresztesemény erről szól, hogy hát itt vagyok én, tehát engem. Nekem mondjátok, felém irányítsátok a gyűlöletet, a bűnt, a rosszat, ami bennetek van. Szóval hogy valahogy az imádságot is így képzelem el, hogy mondjam ki őszintén, ami van.
Nem? Igen, de hogy hogyan érezzük meg Isten jelenlétét, és hogyan halljuk meg a szavát? Ez már egy következő nehéz kérdés, vagy hogyan jutunk el idáig, hogyha erre vágyunk? És mondjuk ez a cél, hogy ne csak mi monologizáljunk.
Van egy személyes élmény, amikor ilyen vagy hasonló kérdéseket kapok, akkor eszembe jut, összevesztem valamikor, nem először, nem utoljára a feleségemmel, és azt hiszem éppen vasárnap, egy istentisztelet után, amit én tartottam, és bementem a dolgozószobámba, lehet, hogy be is csaptam az ajtót, egyedül voltam, beültem a fotelbe, és akkor emlékszem arra élményre, hogy úgy, vettem egy jó levegőt, és azt mondom, hogy nézd meg Isten, mert itt vagyok én lelkészként, és akkor így bánok én is a feleségem, mert ő is velem, hát ez így nem jó. És akkor úgy ültem a fotelben, és úgy azt éreztem, hogy így Isten megszólít, hogy figyelj Máté, állj már fel, menj ki a szobádból, menj oda a feleségedhez, kérd bocsánatot, és jól öleld meg. Nyilván ezt lehet másképpen is megmagyarázni, én ezt úgy éltem meg, hogy én paraszkodtam egyet az Istennek, és kaptam egy belső választ, egy hangot, hogy menjek oda a feleségemhez, és engesztelődjek ki, és kérjek bocsánatot. És ez valahogy nagyon mélyen van bennem, hogy ez nem az én spekulációm, nem az én vágyam. Hát én akkor nagyon meg voltam úgy sértődve, meg nagyon befelé voltam úgy fordulva, de hogy jött egy ilyen, nem akarom ezt így túl misztifikálni, egy ilyen belső hang, egy ilyen belső hívás, hogy álljak fel a fotelből, és menjek.
Nagyon rezonálok, Máté, arra, amit mondasz. Azt hiszem, azért nehéz az imádságról beszélnünk az elején, mert nem szoktunk róla beszélni. És amint elkezdünk beszélni róla, akkor ilyen nagyon nagy törékenységet élünk meg, hogy igen, ilyen nem pontos, vagy körülbelül így élem meg, vagy keresem a szavakat, hogy tudom kifejezni azt, amit átélek. És azt látom, hogy a nehézségünk ott kezdődik, hogy nehéz kapcsolni elsődlegesen önmagunkhoz, saját érzéseinkhez. Mi is zajlik belül? Ahhoz, hogy az imáról beszélni tudjunk, kell egy bizalom, meg egyfajta biztonság, hogy az ügyetlen, keresetlen szavaimat, azt ti jól értitek. Vagy együtt ránézhetünk, és azért nagyon szép, amit Máté mondtál meg, a tapasztalatod így a fotelben, mert ez kifejez valamit, amit te ott átéltél, vagy át tudunk élni az imádságunkban. Ami nekem nagyon segített az imádságról beszélni, meg ahogyan beszélgetünk az imádságról, eldönthetjük, hogy beszélünk ima időkről, mennyit az időről, a formáról, hogy mit tegyünk mi, amikor imádkozunk. De ami az igazi lényegét érinti, az imádságunknak, én úgy fogalmaznám meg, mint definíció, ha ezt megengeditek, csak hogy az imádság kapcsolat, az nem pusztán egy tevékenység, hanem egy kapcsolat, kapcsolódás. Amikor te kapcsolódsz a Szenthez, vagy ahogyan érzékeljük, ahogyan a Szent jön közel felénk. És itt lehet, hogy lesznek szavak, vagy lesz egy jelenlét, egy közelség, egy érintettség tapasztalat, amit megpróbálunk valamilyen formában emberi szavakkal kifejezni, leírni. És amint abba a biztonságos térbe jutunk, mint hogy most elkezdünk beszélgetni az imádságról, ott valamit, ha ezt tisztelettel hallgatjuk, vagy közel engedjük, ott valami nagyon-nagyon közel kerülünk az emberi létünknek. A valóságához, hogy figyú, nem kell egyedül. Nem vagyunk egyedül ezen az úton. És hogy ebben a viszonyban valami történhet velünk, ahol, bocsánat, visszatérek az előzőhöz, ahol gyógyulunk, ahol haladunk, ahol megbocsájtást nyerünk, ahol életünk lesz.
De nagyon sokszor nekünk is elvárásaink vannak, nem? Hogy hogyan is kellene imádkozni, vagy így jó keresztényként, hogyha szabad így idézőjelesen fogalmazni, hogy milyen is lenne az ideális idő, meg a mód, meg hogy nem ott tartunk. Nekem nagyon tetszett, Bálint atya az önkönyvéből olvastam a Dönts együtt Istennel kötetben, hogy Isten is keres minket. Uh-huh. Ezt így hogyan fordítsuk le a mindennapjainkra, hogyha már az imádság tereiről beszélünk?
Hát először álljunk meg belül. Tehát ahhoz, hogy erre a kérdésre választ találjon a hallgató, vagy mi, belül egy pillanatra meg tudunk-e most állni? És hogyha igen, akkor vissza lehet-e tekinteni mondjuk a mai napunkra, vagy az elmúlt hétre, és csak a kérdést engedni, hogy jött-e az Isten közel hozzám? És lehet, hogy nem találom még a választ, de maga az irányát ott tartani, hogy érzékeltük-e az ő jelenlétét valahol. És lehet, hogy ez nagyon egyértelmű, hogy igen, itt a templom, vagy igen, este a szobám, vagy igen, ott a fotelben, és jön rögtön. És néha nem. De a maga keresésünk, vagy a nyitottságunk arra, hogy figyelünk arra a közeledésre, hogyan az Isten érint, vagy közel jön hozzánk. Amikor ez megvan, akkor ez könnyebb. Amikor nincs meg, vagy így nem találunk erre választ, akkor én arra figyelnék, hogy miért tudunk hálát adni? Hol jön belül valami esemény, amiből spontánul, zsigerileg köszönöm, vagy ajándék, hálás vagyok. Én ott indulnék el, mert ott valamit kaptunk, ott valami több történt, mint amit a személy én tudok tenni. És általában, hogyha jönnek beszélgetni emberek az imádság, és valaki azt mondja, hogy figyelj, Bálint, nem történt semmi ezen a héten, vagy ebben a hónapban, és belül ilyenkor azt érzem, hogy na, ezek szoktak a legjobb beszélgetések lenni. Mert valahogy csak kicsit kell elkezdenünk beszélni arról, hogy a finom dolgok felé irányulunk, és így megnyílnak ezek a terek, ahol az Isten jelenlétét érzékeljük. Amin óvatos vagyok, hogy mi most nagyon könnyen használjuk az Isten nevét, mint Isten, viszont a hallgatókban, vagy akár a közösségeinkben is kapcsolódnak érzéseink az Istenhez, és néha pedig, vagy ahogy gyakoroljuk a lelkivezetés, nagyon könnyen beszélünk arra, hogy na, Jézus hogy jött közel hozzád? És ezt megtanultam az elmúlt években, hogy nagyon érdemes tágan kezdenünk ezt a beszélgetést. A Szent. És azért engedni nagyon tágan ezt a keresésünket, mert például, csak egy konkrét példát mondok, nyaranta ebben a lelkezetői képzésben a Kaliforniában egy női börtönbe járok kísérni, és ott többször tapasztaltam ilyet, hogy azok a hölgyek, akiket megerőszakoltak például, az Isten nem férfiként jön közel. Tehát nem Jézus jön közel hozzájuk, mert valahogy az Isten tudja, hogy hogyan kerüljön közel valaki. És ha azt kérdezném, hogy na, Jézus volt közel hozzád, akkor azt mondanám, hogy nem. De azt kérdezni tőle, az Isten jött közel, vagy a Szent jött közel? Ja, persze. Szentlélek ott volt. Vagy, értitek ezt? Vagy valahogy ennek a szelíd, tágas kezdet, hogy az Isten ismeri azt a te nyelvedet, a te történeted, ahogy te érted őt. És ezért, amikor erről tudunk beszélgetni, ebben a biztonságos, megajándékozott közegben, ott oda lehet finoman találni ahhoz, ahol a Szent közel van. A hála lenne, attól indulnék, Máté.
Most, hogy mondod a hála szót, hogy eszembe jut, hogy Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffernek van egy nagyon szép kis könyvecské, magyarra is lefordították annak idején az imádságról, a Zsoltárok, mint az imádság könyve, valami ilyesmi címe van, és ő írja ebben a kis könyvecskében, hogy nem úgy születünk, hogy automatikusan tudunk imádkozni, ez meg kell tanulni, ugyanúgy, mint egy nyelvet. Uh-huh. És ha most visszagondolunk a saját nyelvtanulási élményeinkre, nyilván nem a legbonyolultabb mondatszerkezeteket tanultuk meg, hanem a nagyon egyszerű mondatokat, kizárólag a jelen időbe, aztán a múlt idő is jött, aztán jött később a jövő idő. Tehát úgy szépen fokozatosan haladtunk, és azt hiszem, hogy ez az imádságra is érvényes. Tehát hogyha vagy nem imádkoztunk még, vagy nagyon elakadtunk a saját imádságos életünkbe, akkor ne várjunk el ilyen nagyon összetett, bonyolult ima élményeket, hanem kezdjük azzal például, hogy este megfogalmazunk három dolgot, amiért hálásak lehetünk. És akkor ezt így gyakoroljuk. És lehet, hogy rájövünk, hogy nem is olyan rossz egyébként a napot úgy zárni, hogy három dolgot felidézek abból a napból, amire úgy gondolok vissza, hogy ezért hálás vagyok. És akkor lehet, hogy a következő lépcsőfokban pedig azt tehetjük, hogy oké, én elmondom a három dolgot, amiért hálás vagyok, és egy kis csendben megengedem az Istennek azt, hogy ő is visszatekintsen arra a napja, és azt mondja, hogy figyelj, oké, itt van ez a három dolog, én még azt is mondanám, hogy azért a két dolog is ér adj hálát, amit ugyan te nem vettél észre, de most én felhívtam a figyelmedet. És akkor mondjuk így szépen lehet előre haladni az imádságban, és akkor lehet néha azt mondani, hogy igen, most fáradt voltam, most nem tudtam úgy átélni, és ez is azt hiszem egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mindenképpen minden egyes alkalommal az imádságban valamilyen katartikus élményt át kell élni, hogy na én most beszélgettem az Istennel, vagy hogy lehet-e abban is bízni, hogy nem nekem kell lennem az aktív félnek, hanem most lehet, hogy olyan lelkiállapotban vagyok, hogy úgy nehezen tudom átadni magamat, de egy imádságos könyvet kezembe veszek, vagy a Zsoltárokat kezembe veszem, és azt engedem, hogy egyszerűen az ima tartson meg engem, és most nem én produkálom az imát, hanem hogy az ima megtart engem, mert most nekem nehéz, és másoknak a szavait hívom segítségül, hogy most mégiscsak valamilyen kapcsolatban legyek, és aztán abban reménykedhetem, hogy ez átfordul, vagy úgy együtt a két fajta megközelítés úgy egymásra talál.
Azt hiszem, hogy az imádság és az élet azok szinte szinonimák. Kapcsolódás az Istenhez, kapcsolódás önmagunkhoz és egymáshoz. Valahogy ha szétválasztom gondolatban is az imádságot pusztán ima időre, és leválasztom a napomnak a többi eseményét az imádságról, akkor mondjuk egy órát, más felett kettőt imádkozom naponta, a többit pedig dolgozom. Vagy ez tényleg így van-e? Kérdőjel. Vagy pedig valahogy ima élet, szoktuk így mondani, ez ima élet, hogy az imádság az áthatja azt, ahogyan élünk, illetve az életünk imádságát tud válni. Szüntelen imádkozzatok, mondja Pál. Szüntelenül imád. Mit jelentenek ezek? Hogy kéne ezt érteni, hogy rózsafűzért hogy mondunk napi 24 órában?
Sőt, álmatokban is dicsérjétek az urat, még akkor is.
De hogy ezek mit jelentenének? És minthogyha azt jelenteni, hogy igen, lehetséges kapcsolatban maradni az Istennel napi 24 órában. Nem úgy, hogy te tartod fönt, hanem ez a valóságunk. Egyébként mindjárt, akik élünk itt, imádkozunk napi 24 órát. Csak nem odafigyelünk. Mi rajta vagyunk a szőlőtövön. Nekem meggyőződésem ez. Az az ember, aki él, akik vagyunk, itt vagyunk, mi ott vagyunk a szőlőtövön mindnyájan.
Az imádságos lét bennünk van, csak néha mi fogalmazunk meg nehezen, vagy
szóval... Nem, mi keressük a módját annak, hogyan kapcsolódunk a szőlőtőhöz, akin vagyunk. A figyelem nem oda irányul, és nem segített nekünk senki oda irányulni, akin vagyunk. Végig lehet élni napokat, heteket, hónapokat, éveket úgy, hogy egyedül éljük meg magunkat. Ez kicsit a szimbólum olyan, mint a szőlőtövön lét, vagy egy apuka tart, vagy anyuka tart a gyermekét a kezében, és a gyermek kifele néz, nem az anyukájára. És magányosnak éli meg magát. Úristen, hol vagy? Hol vagy? Tehát már te biztos jobban tudod ezt. De hogy amint odafordul, egyébként tartva van. És hogy leélünk úgy gyakran heteket, hónapokat, mintha tényleg egyedül kéne. És amiről beszélgetünk, az ez, hogy oda kapcsolódhat az életed, a munkád, a kapcsolataid, ahhoz a megtartottsághoz, amit keresztényként imádságnak neveznénk, ehhez a kapcsolathoz, amiben egyébként vagyunk, különben nem lennénk.
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, egy nagyon izgalmas feszültség is ebben, hogy az elkülönített idő a csend számára és az imádság számára, és az a gondolat, hogy igazából az a jó, ha az egész élet imából áll, tehát hogy az egész életünk egy imádság. Én bevallom őszintén, hogy sokszor szenvedek ettől az elkülönített időtől. Szóval,
milyen értelemben?
Szeretném, hogy több legyen belőle. Persze ilyenkor nagyon könnyű azt mondani, de hát családos emberként, serdülő korú kamasz gyerekekkel együtt nem könnyű, de nagyon sokszor ez talán kifogás, bár például reggel, hogyha próbálok felkelés után ott a szobámban egy kis csendet tartani, és hallom, hogy a feleségem kelti a gyerekeket, és akkor mindig van egy dilemma, hogy én maradjak-e ott, és folytassam a rövid elmélkedésemet, csendemet, vagy menjek ki az ebédlőbe, és örüljek annak az időnek, és annak a lehetőségnek, hogy a napot azzal kezdhetem, hogy a családtagjaimmal beszélgethetek egy kicsit. És azért ez nagyon sokszor ilyen lelkiismert furdalásként jön elő. Persze lehet, hogy a feleségem is azt mondaná, hogy ez nem lelkiismeret furdalás.
Lelkésznek is a lelkiismeret furdalás.
Hogyne is, amikor mondjuk...
Ez ilyen megnyugtató.
Este fáradtan hazamegyek, és sokszor már úgy kevésbé van erőm úgy, vagy nyitottságom arra, hogy úgy elmélyedjek, akár az imádságban. Szóval abszolút, de én megélem a hétköznapokban ezt a dilemmát, és ilyen értemben mindig egy kicsit várakozással gondolok, akár a hétvégére, vagy akár egy olyan hosszabb nyári időszakra, amikor több időt, több figyelmet lehet szentelni az imádságnak. Hétköznapi rohanásban sokszor azzal nyugtatom magamat, hogy ha csak az Úr imájára, mi atyánkra gondolunk, hogy azért milyen fantasztikus abba belegondolni, hogy nincs olyan pillanat, amikor valaki ezen a földkerekségen nem mondaná ezt az imádságot, ami úgy kezdődik, hogy mi atyánk. És abban mi is benne vagyunk. Tehát, hogy valójában van egy folyamatos imádság, ami jelen van a világban, és ahova igazából mi belecsatlakozunk. Tehát nem azzal kezdődik az imádság, hogy én na akkor kinyitom a számat és imádkozom, hanem igazából a imádkozók közösségéhez csatlakozom meg, hát azt olvassuk a Szentírásban, hogy nem csak mi imádkozunk, hanem az előre mentek, a mennyei seregek is folyamatos imádságban vannak, amihez mi csatlakozunk. Azért ez egy jó érzés, jó tudni ezt, ha még olyan nehéz is így racionálisan felfogni, de mégis egy közösséghez csatlakozunk az imádságunk által.
Most behoznám egy kicsit a csendet, hogy még egy kicsit a csendről gondolkodjunk. Ez elhangzott itt a felvezetőbe, akkor úgy olvastam, hogy ha elfogadjuk azt a gondolatot, hogy a csend Isten anyanyelve, elfogadjuk-e?
Nem.
Nem?
Nem. Azért nem, mert különböző csendeket ismerünk. Akkor definiáljuk a csendnek azt a fajtáját, ami az Isten anyanyelve. Mert vannak olyan csendek, veszekedés után csönd van. És aha, iszony nagy feszültséget élünk meg. De csönd van, tényleg csönd van. Nem szólal meg a társad, vagy aki közel van hozzád, és beáll a csönd. Ez az Isten anyanyelve. És én azt mondanám, hogy nem, ez nem az. Akkor... Tehát vannak jó csendek, és vannak nem jó csendek. A csend önmagában így nehéz célként megfogalmazni. Az a csend, ami segít nekünk a vele való kapcsolódáshoz, azt a csendet keressük. Még egyszer, amit Máté mondtál az elején, hogy amikor elkezdünk csöndbe lenni, akkor elő fognak jönni azok a dolgok, amelyek rendezetlenek belül. Automatikusan, hiszen most van tér. És ezt magamon is tapasztalom, nem tudom nálatok, hogy van, de hogy leülünk csöndben, és körülbelül 3 perc kell ahhoz, hogy a zsebedből a mobiltelefon a kezedbe kerüljön. Körülbelül 3 perc. Figyelem ezt, keresem ezt. De hogy ezeket az ingereket, ami azonnal így elvinni a figyelmünket valami tevékenységhez, ezeket, mint hogy először bírnunk kéne, egy picit bírni kéne, vagy picit ki kéne tartanunk abban, hogy oda találjunk ehhez a kapcsolathoz. Szóval nem tudom, hogy lehet-e finomítani a definíciót úgy, hogy az Isten anyanyelve az a csend, ahol a kapcsolódás létrejöhet vele. És ott ebben a csöndben, ahol ennek a tere, mint a mi atyánk most, ez most egy eszembe tudom mondani, hogy úgy kezdjük a mi atyánkot, hogy helyet teremtünk, aki a mennyekben vagy szenteltessék meg a te neved, hogy jöjjön a te országod. A legelején az imádságnak odafordulunk felé, és helyet teremtünk. Na ez a csend lenne, azzal ez az anyanyelv elkezd.
De ehhez tudatosság kell, meg idő is?
Bocs, még lehet, hogy definíciót akarsz mondani.
De... Picit az anyanyelv, ugye elkezdtem gondolkozni, hogy hallgattalak, és ugye az jutott eszembe, hogy bár egy kicsit ilyen fogalmi zavar, de hogy Istennek szerintem számtalan anyanyelve van. Tehát az egyik fontos anyanyelve a csend, de a másik a fontos anyanyelve a szó. A másik ember. Tehát, hogy ha a nyelvre úgy tekintünk, hogy milyen csatornán keresztül szeretne valahogy kapcsolatba kerülni az Isten velünk, vagy mi milyen csatornán keresztül kerülhetünk kapcsolatba vele, akkor a csend mellett azért nagyon sok minden más is van. Még egyszer az ige, a emberi kapcsolatok, tehát hogy emberek által is kapcsolódni akar az Isten hozzánk. És az emberek által is tudunk az Istenhez kapcsolódni. Szóval én azt gondolom, hogy sok anyanyelve van az Istennek, sokkal több, mint mi gondolnánk, csak ezeket úgy nehezen vesszük észre, de az egyik fontos itt a nagyon zajos világunkban egészen biztos a csend, ahol egy picit jobban közelebb kerülhetünk magunkhoz. És
milyen kapcsolatunk van egyébként a csendhez? Kicsit tágítanám a kérdést, hogy most így nekünk 21. századi embereknek vajon a csend? Szóval, hogy ez mennyire pozitív, mennyire negatív, félünk tőle barátunk, vágyunk rá, vagy kerüljük.
Amit én láttam, vagy amit én nagyon szívesen megfogalmaznék, az annak a valóság, hogy egyszerre vágyunk rá, és egyszerre kerüljük. Nem vagy-vagy történik most bennünk. Nagyon igényeljük a csöndet. Mindenki. Vágyunk rá. És amint elkezdődik, így menekülünk tőle. És nem értjük magunkat. Félünk. Nagyon ilyesmi, hogy annyira vágyom kapcsolódni hozzád, Istenem, vagy úgy gyere, de ne gyere, ne, mi fog történni akkor, ha jössz? Vagy ilyesmi, mondd meg, mit csináljak, kérlek, mondd meg, mit csináljak. Ne mondd meg, hagyd szabadon, majd én eldöntöm. És mint hogyha ezek a benső mozgásaink egyszerre vannak bennünk jelen, és azért fontos ez számomra, mert hogy azáltal, hogy beszélünk róla, azt remélem, vagy mi, akik imádkozunk, vagy keressük ezt, vagy picit talán több lehetőségünk volt elvonulni 3 napra, 8 napra, 30 napra, évek óta napi 1 órát csöndben töltünk, hogy ennek a mély nyelve, a csönd szerintem, amit keresünk most, az egy tér. Az egy térteremtés egyben. A csönd egyenlő teret teremtek. Itt kezdődik az igazi lényeges dolog, amikor kapcsolódsz. De ugyanezt megnézhetjük emberi kapcsolatainkban, figyelünk egymásra. Jelen vagyunk egymás számára. Kapcsolódunk egymásra, és nagyon hasonló témáink lesznek. Annyira vágyunk, és annyira nehéz. Annyira ott akarunk lenni, és annyira elmozdulunk. És ha ezeket érzékeljük, ezeket az úgymond ellentmondásos belső megmozdulásainkat, azáltal, hogy tudatosulnak, hát ha nem is kell annyira félni tőlük már. Hát ha lehet imádkozni. Visszatérek csak, Máté, ha lehet ahhoz, hogy az, amit most elmesélt Máté, arra tapasztalt, hogy ott ülök reggel, és vajon most imádkozzak-e, vagy a családommal legyek. Nekem nagyon izgalmas kérdés, nem tudom, megkérdezted, Máté, hogy ilyenkor lehet imádkozni, és megkezdeni tőle. Tehát amikor az érzés jön, hogy vajon most csöndbe maradjak-e, vagy beszélgessek-e. Elveket keresünk, hogy igen, reggelenként 1 órát imádkozzunk, vagy amint jön egy érzés, hogy na, mit csináljak? Hogy azt a kérdést az Isten felé fordítani, hogy mit szeretnéd, hogy tegyek most? És lehet, hogy egyik reggel csöndben kell maradnunk, és egy másik reggel oda kéne mennünk a feleségünkhöz, meg a családtagjainkhoz. Érted? És akkor valahogy az imádságá válnak ezek a belső mozgások, hogy nem lezárul az, hogy nem tudjuk, hogy kell, hanem a belső megmozdulásainkhoz kapcsolódni, és azt az Isten felé kimondani, hogy nem tudom, segíts, hogy ezeket élem, hát mit tegyek most?
Átgondolom a tanácsodat.
Bocsánat,
nagyon jónak tűnik. A nyári időszakra csak gondolok most, ami nem sokára így előttünk lesz, hogy családtagjaim nagyon szeretnek aludni hosszan. A nyár nekem azért egy kifejezetten jó időszak, mert több időt lehetek akkor reggel egyedül. Persze ezt meg lehetne valósítani egész évben is, hogyha hamarabb fel tudnék kelni, de nem annyira egyszerű. A csendhez visszatérve, most azon gondolkoztam, hogy hol tudok így, vagy hol tudunk csendben lenni, ha úgy csendben szeretnénk lenni. És az jut eszembe, hogyha nagyon tudatosan nem dolgozunk érte, akkor nem nagyon tudunk. Tehát, hogy
tehát
mindenhol
meg kell teremteni,
beszéd
tehát
van.
Tudatosnak kell lenni? Tehát,
bevásárlóközpont, bárhova megyünk, mert szinte egy jó kocsmába, és olyan nehéz beszélgetni barátokkal, mert hogy jön a háttérzene, és nehéz figyelni például egymásra, nem csak a csendre, nem csak a belső hangukra, hanem még néha azt is nehéz meghallani, hogy mit mond a nagyon közel ülő barátom hozzám, mert jön ez a zene, ott van a forgalom, tehát hogy kevés olyan lehetőség van, amikor úgy spontán, csak hirtelen, váratlanul meg tudok érkezni a csendbe. Tudatosan kell érte tenni.
Még a jelenlétet ide hozhatom, mint csak egy kíváncsi lennék arra a gondolatra, hogy a csend és a jelenlét között van-e kapcsolat. Jelen vagyunk-e önmagunk számára? Tényleg? Kicsit a kérdés ezen, hogy ha aki most így hallgat bennünket, vagy nektek, hány százalékod van most itt jelen?
Egyébként erre szerettem volna én magam is fordítani a beszélgetést, hogy 3 perc, amíg előkerül a telefonunk, jó, megteremtjük a csendet, a csend lehetőségét, Istenhez akarunk fordulni, és csak a gondolataink vannak ott. Tehát, hogy az, hogy én csendben vagyok, az mikor fogja azt jelenteni, hogy Isten mellett vagyok?
Nekem nagyon tetszett, amit mondtál most, hogy a jelenlétre fókuszáljunk, mert hogy igazából az a jó ima, ahol jelen tudunk lenni a örömeinkkel, bajainkkal, tehát ahol önazonosak tudunk lenni. Olyan vicces, nem, hogy mi valahogy úgy fogalmazzuk meg az Istent, hogy olyan valaki, aki mindenünkről mindent tud. És mégis mi sokszor úgy kozmetikázunk az imádságban. És hogy kérdezted, hogy most hogy vagyunk a jelenléttel, én most nagyon azt élem meg, hogy itt vagyunk. Uh-huh. Tehát, hogy valahogy a gondolatainkkal szabad az imádságról úgy beszélni, mint ami egy örömteli dolog, szabad megosztani a nehézségeket vele kapcsolatban, szóval ilyen nagyon őszintén jelenlétben lenni, és lehet, hogy valaki egy picit magasabb emeletről most azt mondja, hogy igazából most még imádkozunk. Tehát, hogy ez is az imádságnak egyfajta definíciója, amikor jelen tudunk lenni, nem csak mi hárman.
Azt mondja, egy folyamat, szerintem, hogyha látjuk, merjük magunkat folyamatban látni, és nem a tökéletesség az, amit elvárunk most ebben a pillanatban önmagunktól, hanem vágyunk arra, hogy jelen lehessünk. Keressük a módját annak, hogy szabadok lehessünk arra, hogy jelen legyünk. Szabad vagyok-e nem elővenni a mobilomat most? Vagyok-e arra, hogy most itt legyek ebben az időben? És szerintem ez az a keret, amit lehet gyakorolni. Szabad vagyok-e, vagy nem vagyok szabad, és kényszereim visznek előre. És hogy itt, ha szerintem ez, mint egy gyakorlási tér, az, hogy próbáljuk meg. Merünk-e szabadokká válni a tevékenységektől csak egy 10 percre, negyed órára. És nem olyan könnyű ez, de mint egy gyakorlás. Még egyszer, ez a térteremtésünknek most a témája. A csendnek, vagy a jelenlétünknek a gyakorlása. És ha ez sikerül, akkor eljuthatunk egy olyan belső nyugalomhoz, ami a zajban is velünk marad.
De ehhez kell az a külső. Hadd kérdezzem meg, hogy van erre, tudunk ajánlani technikát? Így a hallgatóknak, hogy hogyan kezdjék? Hogyha le akarnak ülni, és el akarnak kezdeni, tehát ott lenni, tudatosan jelen lenni.
Én most visszatérnék egy korábbi kérdésedhez, hogy nagyon megérintett, hogy nehéz erről beszélni, tehát hogy olyan jó lenne, hogyha felszabadulnánk arra, hogy beszélgessünk az imádságról, beszélgessünk a csendről, a jelenlétről, tehát hogy oda tudja fordulni valakihez, és azt tudja mondani, figyelj, nekem olyan nehezen megy ez az imádság, vagy gyerekkoromban még valamikor este az ágyban imádkoztam, de aztán egy jó nagyot szünetet tartottam, és most úgy érzem, hogy valami hiányzik az életemet, te hogy szoktad csinálni, vagy van egy jó könyved, amit ajánlanál, vagy bármilyen beszélgetés, ami erről szól, ez szerintem nagyon-nagyon sokat segítene, mert valahol mindannyian tudunk valamilyen módon kapcsolódni a témához. Elkezdhetünk róla beszélni, csak valamiatt olyan szemérmesek vagyunk így ezzel a témával kapcsolatban.
Nem, szóval a közösségi elem, ez egy nagyon fontos eleme lesz, hogy nem kell egyedül maradnunk ebben. Tényleg, ha az a nyár teret ad a barátokkal való kapcsolódáshoz is beszélni róla, ez egy nagyon fontos segítséget. Ha személy egyedül akarna gyakorolni, vagy ha még a közösség ezt talán, mint egy gyakorlat, térjen be egy templomba, próbálja meg milyen. Lehet, hogy rég voltunk bent, vagy lehet, hogy nem is mentem be évek óta, de milyen a templom ilyen templom hűvösébe benézni, és csak 5 percet ott eltölteni, csak kipróbálni.
Jó, olyanoknak ajánljuk, akik gyakorló, hívő emberek.
Na, de ott is megkérdezem, ez betűr egy templomba 5 perc naponta, egy gyakorló, hívő ember, csak csöndbe lenni? Ezt keressük most, egy olyan gyakorlatot keressünk, ami segít a csöndhöz. És szerintem nagyon sok gyakorló hívő ezt a napi 5 perc csöndben létet, ezt nem olyan egyszerű gyakorolnia, de ha konkrét gyakorlatról van szó, akkor ez egy ilyen gyakorlat lenne. A másik, ami az én tapasztalatomból segít, nehéz néha ülni, leülni rögtön. Saját tempóba induljon el a ház körül, vagy a természetben, vagy valahogy, ahol vannak fák, vannak madarak. Kimenni a parkba, kimenni valahova a lakásból, és menjen a saját ritmusában úgy, ahogy szokott, vagy ami természetesen jön most, és egy picit lassítsa le nyugodtan a lépteit, és valahol, amihol ez megtörténik, így álljon meg, és nézzen, mit lát. Konkrét, elég konkrét, elég konkrét gyakorlat. És közben, ha lehet, ne vegye el a mobiltelefon, némítsa le a külső ilyen tevékenységet, feladatokat, bejövő hívásokat, üzenethangokat. Ez egy mini gyakorlat. Kérdés az, hogy ezt a picit most akarja valaki kipróbálni megtenni. És amint egyszer is sikerül, figyelni, mi történik ott, jobb-e? Szabadabb vagyok-e ott? Nagyon sokszor azt láttam, hogy emberek lefele néznek, majd figyeljétek meg az utcán. A figyelem lefele, a szem lefele irányul. És már csak az a gyakorlat, ha a szemedet fölemeled az ég felé, vagy a horizontálistól egy icipicit följebb, már a horizontális is nagy dolog lenne egyébként. És ez mutatja az életformánkat, hogy a mindennapok teendőinek elvégzésére szorulunk rá. Ugyanez, olvasás, mint gyakorlat. Nagyon-nagyon banálisan hangzik ez, tényleg. Mi történik, hogyha nyáron 15 percet, fél órát olvasok, úgy, hogy ott maradok figyelemmel?
És nem gyorsan.
A fura, hogy ilyenekről, hogy ennyire egyszerű gyakorlatokon keresztül jutunk el, vagy nagyon mélyhez, mert az életmódunk úgy tűnik, hogy elrántja a figyelmünket az olvasástól. Beszélgetés ilyen, mint gyakorlat. Mi történik, hogyha tudatosan lenémítja valaki a telefon, mikor a feleségével, férjével, barátéval beszél, és nem veszi föl, nem hallja meg, nem jön be az inger. Ez most 4-5 konkrét gyakorlat volt, szerintem ez elegendő ahhoz, ha valaki tényleg keresi a csöndet, vagy a jelenlétet, akkor ezekben, ha az egyiknél elindul, akkor utána valami szabadság, öröm, mélység tapasztalat következik, ahol tudunk kapcsolódni. És hasonló módon az Istennel is, jöjjenek el később egy lelki gyakorlatra, Isten tiszteletre, szentmisére, és a tereket meg lehet találni, szerintem az indulás az, ami annak a tapasztalata, hogy ez jó, erre vágyunk, erre, és hogy ott, amire vágyom, ez megvalósítható, ez segítség.
Milyen érdekes felidézni azt, hogy az Ószövetség első lapjaiban a Szentíró mit is mond, hogy az Isten hogyan lép be a világba? Megkérdezi Ádámot, hogy hol vagy ember. Tehát ilyen nagyon-nagyon egyszerű kérdés. Lukács evangéliumában Jézusnak az első mondata a tanítványok felé, akik követik, ugye keresztelő tanítványai mennek oda Jézus után, Jézus megfordul és megkérdezi, mit kerestek. Szóval sokszor mi olyan nagyon misztifikáljuk, vagy nem is tudom ezt az Isten megszólítását, hogy ő hogyan akar bennünket megszólítani, és nekem most ez a két mondat azt üzeni, hogy lehet, hogy sokkal egyszerűbben, sokkal hétköznapibb módon akar, szeretne az Isten megszólítani bennünket az imádságban, az életünkben. Hol vagy Ádám? Mit kerestek? Ezek ilyen mindennapos mondatok.
Fölnézni az égre, kimenni a természetbe, merni beszélgetni, kapcsolódni, belépni a szent terekbe, templomba, a te imasarkodba, és ennek a saját ritmusára hangolódva induljunk el az egyiken. Ahol érintettek vagyunk, elég egy lépést tennünk az Isten felé, aki valamilyen módon keresni fog bennünket. És az egyik ajtó úgymond bűneink miatt, figyelmetlenségünk miatt átlépünk, kopogtat egy másikon. Ő közel fog jönni hozzánk valahol, és azon a nyelven, ahogy te, én érteni fogom. És ebben való bizalom fontos a kezdethez, mert hogyha ebben bízunk, és erre érzékenyek akarunk lenni, vagy nyitottak, figyelünk az érintettségeinkre, ott nyílik az ajtó, és aztán pedig csodálatos, mert a többi részei az életünknek is, megértésünk, kiegyenesedik a gerincünk, szabadokká válunk, elkezdünk érdeklődve olvasni, elkezdünk érdeklődve beszélgetni, elkezdünk úgy élni, amire egyébként emberként meg vagyunk hívva.
Egy történetet még hadd hozzak ide a végére. Bálint atya könyvébe olvastam, és nagyon tetszett. Egy konkrét történet egy fiúval, aki bement a templomba, és Isten elé szerette volna tárni, hogy milyen döntést hozzon az életére vonatkozóan. És a történet arról szólt, hogy igazából csak a saját gondolatait futtatta végig, igazából önmagával beszélgetett, és Istennek nem vitte oda, hogy na de ő erről mit gondol. Sokszor vagyunk azért, hogyha leülünk imádkozni, sokszor bele tudunk abba futni, hogy igazából a saját aggodalmainkat, a kérés igazából aggodalmaink felett való elidőzés.
Igen. És igen, ez a gyönyörűsége az imának szerintem. Kulcs most az, hogy őszinték vagyunk. Leülünk imádkozni, és csak figyeljük meg, mivel időzünk belül. Tényleg ilyenek szoktak lenni. Mit kell csinálnom még ma? Milyen feladatok vannak előttem? Vagy Úristen, valami félelem előjön, valami kísértésem, bűntudat, valami szorongás, félelem. És akkor, mint a Teremtés könyvében az a fa, ott a kertünk közepén, odaszorulunk ahhoz, ami nincs rendben, ami nem lehet a miénk. És az érzések, elkezdünk e körül élni, és elmennek órák, napok, hogy e körül forrunk, de igazából még nem imádkoztunk, pedig a legjámborabb arcunkat fölvetjük hogy kívül azt tűnik, minthogyha, de belül még nem kapcsolódtunk az Isten jelenlétéhez. És az első, ha lehet elindulni az imádság útján, akkor keresni a kapcsolódást. Keresni, ahol az Isten lép be az életünkbe. És hogyha nem sikerül, oké, semmi gond, de hát ha néha igen. És hogyha néha úgy csak magunk elé beszéltünk a kápolnában, vagy templomban, vagy a szobánkban, kis irgalmat, ha lehet magunk felé. De ha folyamatában nézzük magunkat, akkor amit keresnénk, ha nagyon az elején indulunk, a teret megteremteni arra, hogy imádkozni tudjunk. És keresni a hálát, az érintettségeinket, valahol az ő jelenlétét a napjainkban, és ott elindulni. Mert amint megmondjuk, hogy ott a fotelben ott volt, ott, hogy ott ülök a fotelben, ott éreztem azt, hogy ő kéri, hogy menjek ki, és öleljem meg a feleségemet. Na, ott imádkozunk. Ott valami történik, és belül akkor oda mehetek most is a fotelembe. És odafordulhatok az Isten felé, hogy figyelj, magam körül forgok egy órája. Itt vagyok. Segíts. De hogy ott elindul valami a dinamikája az imádságunknak. Csak annyit, hogy ha lehet türelmesek lenni magunkkal, meg a folyamattal, hogy ez ilyen. Mint egy jó párbeszéd vagy egy kapcsolatban, hogy adjunk időt, és magunk felé is kis türelem, mert egy új nyelv, ugye Máté is fogalmaz, erre tényleg szükségünk van időre, és el fogjuk rontani, nyugi. Nem kell tökéletesen tennünk, de tennünk kell, mint egy úszás, mint egy sport. Ha csak elvben úszol, nem tudsz még úszni. Ugorj be a medencébe, próbáld, nem fog mindig egyszerűen, de egy picit csönd, és sikerülni fog.
YouTube-ról is nehéz megtanulni síelni. Tehát, hogy imádkozni is valószínűleg nehéz, gyakorolni, ahogy a nyelvet, járást, biciklizést, benne lenni, csinálni, sírni egyet, örülni egyet, büszkének lenni, bármi, csak hogy csinálni.
Adtunk már tanácsokat, azért végezetül mégis azt kérném, hogyha most előttünk a nyár 2 hónap, hogyha valaki arra szeretné, szóval, hogy a nyáron szeretné az Isten kapcsolatát mélyíteni, egy-egy dolgot kérnék önöktől végezetül.
Ne csináljon semmit. Ha szeretnénk az Isten kapcsolatunkat mélyíteni, engedjük, hogy ő mélyítse. Amint magunkra vesszük az Isten kapcsolatunk mélyítésének a terhét, magunkra fogunk figyelni. És közönről beszélgetünk most ebben a podcastban is, hogy hogyan figyelünk rá. Ha valaki szeretné a nyáron az Isten kapcsolatát mélyíteni, a tereket, ha meg tudná teremteni az imádságra, olvasásra, jelenlétre, és kérjük, hogy mélyülhessen a kapcsolat. Kérjük őt, hogy mélyítse a kapcsolatot. Nem kell csinálni. A szimbólum pedig a napozás. Feküdjünk ki a napra, és engedjük, hogy a nap átmelegítsen bennünket. Mi nem tudunk önmagunkat sütni. Ha valakinek, hogy hogyan lehet a nyáron a imádságot mélyíteni, feküdjön a napra, és engedjük, hogy a nap átmelegítse.
Örüljön a gondolatnak, hogy ez megszületett benne. És ossza meg valakivel ezt a kérdését, ezt a gondolatát, és azt hiszem, és remélem, és saját tapasztalataim is vannak ezzel kapcsolatban, hogy valakit akkor az Úristen úgy odaküld, aki tud segíteni majd. Bátran merje megosztani azt, hogy ő szeretne másképpen imádkozni, hogy ő szeretne most valahogy többet foglalkozni azzal a témával, amit Isten kérdésnek, teológiának, lelkiségnek, spiritualitásnak mondunk. Tehát nyisson, és biztos, hogy valaki lesz. Lehet, hogy nem az első megosztásnál, de ugye a harmadik, negyedik megosztásnál ott lesz valaki, aki el tudja majd őt igazítani a következő lépéshez. A hit meg az ima az nem magánügy, az egy közösségi ajándék létforma.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Az Agapé Plusz 34. adását hallották, amelyben Nagy Bálint jezsuita szerzetes és Jobb Máté evangélikus lelkész, lelki gondozó voltak vendégeink. Most mi is nyári szünetre megyünk, a következő Agapé Plusz szeptemberben jelentkezik majd, de addig is podcastunk korábbi beszélgetései megtalálhatók a Spotify oldalán és a Bizony Isten YouTube csatornán. Az utóbbin újra nézhetik, megtekinthetik az Agapé TV műsor korábbi adásait is. Köszönjük eddigi figyelmüket, hogy követték beszélgetéseinket, és hogy hétről hétre együtt kereshettük a pluszt. Lelki feltöltődésben gazdag nyarat kívánok. Bodó Máriát hallották. A viszonthallásra.